Folytassuk műsorunkat. Repülőgép üzemmódba kapcsolt a Lexus a második tisztán villanyhajtás modelljének bemutatásával. A Lexus RZ önmagában is egy kiválóan használható, tágas, kényelmes, kétmotoros, hosszú távfutó elektromos hajtása ellenére. No de amiben messze kimagaslik a riválisai közül, az a kormányoszlop nélkülisége és a teljes körkormány elhagyása. A kocsi elektronikus rendszeréhez és a futóműhöz kizárólag vezetékkel kapcsolódó SARF kormány alig 160 fokot fordul, és érzékenysége minden sebességnél más. Hogy pontosan mi értelme van elhagyni egy amúgy teljesen kommersz villanyautóban éppen a kormányt, arra ma még nehéz választ adni, de ne felejtsük, talán egyszer megérjük az autonóm autózás időszakát. A kocsit nettó 64 kWh-s akkuval és két villanymotorral szerelik. A kétféle kerékmérethez pedig kétféle nem is rossz hatótáv jár, ami 400 és 440 km. A Lexus RZ persze ezzel a repülőgép kormánnyal csak később lesz megvásárolható. Hagyományos kormánykerékkel azonban már is megrendelhető. Részletek Varga Zsombortól, a Lexus Magyarországi Kommunikációs Igazgatójától. Szervusz, Zsombor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Fantasztikus az autónak ez a része. Általában egyébként ugye közelmúltban volt a világpremiérje, a bemutatója ennek a kocsinak, és kipróbálhattál a szaksajtó azon része, aki eljutott erre a Szépvidékre, ahol próbálhatták az autókat, szóval elég pozitív teszteket készítettek a kocsiról, különös egyébként erről a SARF kormányról, ami, ahogy így említettem, nem most kapható, hanem még adnak neki egy-két évet, mire kifor ez a rendszer, ez a technológia. Hagyományos kormánykéréke persze már itt van a csőben, az RZ. Beszéljünk a kocsiról. Mi ez a kocsi? Azt jelenti, hogy a második tisztán elektromos Lexus milyen kategóriába sorolható, és van-e köze a Toyota BZ4X-hez?
Igazából valóban, ahogy mondod is, a második akkumulátoros elektromos Lexus. Ugye Lexus egyébként most már Európában 99%-ban öntöltő hibrideket vagy plug-in hibrideket értékesít, és ugye cél az is, hogy 2030-ra viszont 100%-ban Európában, Kínában és Észak-Amerikában akkumulátoros elektromos autókat adjunk el. Ugye egy elég komoly transformációs folyamatnak az első, azért mondom, hogy első mérföldköve, mert hogy ugyan ugye a Lexus UX létezik már elektromos kivitelben, viszont ez a dedikáltan elektromos autónak fejlesztett első Lexus, hiszen ez egy teljesen új elektromos padlólemezre épült. A padlólemez egyébként közös a Toyota BZ4X-el.
Tehát ez a közös vonás
akkor? Így van. Uh-huh. Viszont nagyjából itt meg is áll a hasonlóság. Nyilván bizonyos elektronikai és egyéb rendszerekben persze vannak még közös pontok, közös alkatrészek, de alapvetően egy teljesen más autóról van szó. Ugye a BZ4X-et egyébként kifejezetten egy ilyen off-road képességek tekintetében is kimagasló autónak hangolták, míg a Lexus RZ esetében egy prémium SUV-ről beszélünk, elsősorban az országúti futás terén igyekeztek a vezetési élményt és a vezethetőséget növelni és kimagaslóvá tenni, az úgynevezett Lexus Driving Signature-jében, viszont tényes való, hogy ez az autó is ugye intelligens elektromos összkerékhajtással is elérhető, és hát az az igazság, hogy ez azért egyedivé is teszi ebben a kategóriában. Méretében egyébként a Lexus NX közepes, és a Lexus RX nagyméretű SUV közé érkezik.
4,8 méteres a kocsitest hossza egyébként, tehát 4,8, majdnem 5 méteres. Így van. Is nyullánk autó, alacsony fekvésű, vagy kialakítású, kupés, csapott hátsó formavilágú, ugye, és viszont nagyon érdekes, meg van emelve a hasmagassága, tehát mint a levegőbe úszna egy nyíl.
Így van, igen, ez egy SUV, csak hogy egy kicsit ilyen kupésított SUV, és hát az igazság, ugye, hogy pont azoknak az ügyfeleknek szálljuk, akik mondjuk már dedikáltan tudják azt, hogy megteszik ezt a napi 400 kilométeret rendszeresen, és nem elégszenek meg az akár az egyre kisebb NX-ben, vagy egyel nagyobb RX-ben elérhető ugye plug-in hibrid elektromos hajtással, vagy öntöltő hibrid hajtással. Ugye az RX-ben egyébként a standard öntöltő és a standard plug-in hibrid hajtás mellett egyébként van egy ilyen turbó hibrid hajtás is. Viszont annak ellenére, hogy ez nem egy turbó hibrid, és nincs benne benzinmotor, nagyon komoly teljesítmény és nyomatékleadásra képes az autó. Természetesen nem versenyautónak szántó, de nyilván a tiszta elektromos rendszer miatt egy kifejezetten élvezetesen vezethető autó, és az nagyon sokan dicsérték is a menetpróba után.
Hogy nem verseny az autó, arra az is bizonyíték, hogy a CV értéke mindössze 0,29, tehát ami nem éppen a legideálisabb egy versenyzéshez, hiszen még a jól tudom, a korábbi Prius is 0,26-os alaktényezőt kapott, tehát egy kicsivel jobban bírta a szelet. Nyilvánvalóan az emelt hasmagasság miatt
hát van ez. Hát persze, SUV tekintetében viszont ez nem számít egyáltalán egy rossz értéknek, sőt, kifejezetten jó értéknek számít, de nyilván nem tud egy Prius-szal vetélkedni, ami meg egy, hát annak idején is ugye beszéltünk róla már talán, hogy bár megosztó volt a tekinteteknek, de az akkori kornak a legaerodinamikusabb autója volt, hogy az új Prius esetében meg sikerült ötvözni az esztétikumot és a aerodinamikát.
A szaksajtó egyébként a belső térről nagyon pozitívan nyilatkozott. Ugye elektronikus kilincs nyitja az autót, önmagában érdekes, hatalmas belső térről számol be a sajtó. A gyári fotók is erről tesznek tanúbizonyságot. Nagyon érdekes kialakítású a műszerfal. Az, hogy nincs benne egyetlen árati eredetű semmiféle dolog, csak minden mű és visszaforgatott műanyag, vagy éppen újrahasznosított papír, az nagyon fontos dolog szerintem a jövőt illetően. Nem biztos persze, hogy aki a luxusra vágyik, az éppen ezt szeretné. De hát mindesetre azt hozza a Lexus, amit kell ebben a korban. Nagyon fontos, hogy legalábbis azt írják a szaksajtóban, hogy a nagyon egyszerű és letisztult a formavilága az ajtók kárpitozásának. Azt is mondhatnám, hogy túl egyszerűnek tartották, de aztán kiderült, hogy azért van ez, mert az esti közlekedésnél különleges fényeket vetít a kocsi magára belülről.
Így igaz. Tehát tényleg azt el lehet mondani, hogy a Lexus ezzel a modellel igyekszett egyszerre egy ilyen nagyon-nagyon futurisztikus és közben nagyon-nagyon letisztult külső-belső dizájnt megvalósítani, és miután egy tisztán elektromos autóról beszélünk, ezért az a alapfeltételezése a márkának, hogy ezek az ügyfelek, akik ezt választják, azok kifejezetten a közlekedőtudatosságnak egy magasabb elkötelezettségi szintjén állnak, és ezért számunkra nagyon-nagyon fontosak ezek a megújuló anyagok, miközben ezek a megújuló forrásból készülő anyagok egyébként abszolút prémium minőséget sugároznak, ugye a Lexus-a jellemző nagyon magas összeszerelési minősége és kivitele.
Ez a Tazuna beltér, ugye?
Így hogy van, ezt a Lexus-nál így hívjuk, ez pedig gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy olyan az életérzés, mint hogyha hogy a ló és a lovasának a kapcsolatára utal tulajdonképpen ez a japán kifejezés. Tehát ezt az autót vezetve az ember tényleg egyé válik az autóval, miközben elképesztő sok high-tech eszköz segíti a biztonságos
közlekedés. Ez a TNG, a új padlólemező platform egyébként nagyon fontos, ráadásul ugye a maga a kocsi test szerelése is eltér a hagyományostól, tehát hegesztések, ponthegesztés helyett lézerhegesztés van, meg ragasztás. Persze a motorház alumíniumból készül, egy csomó olyan megoldást alkalmazott a gyártó, amivel egyrészt könnyebbé tehető, meg merevebbé a kocsi test. Ez érződik egyébként a vezetési tulajdonságokon is. Beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy van motion grip?
Gyakorlatilag ugye ez egy nagyon izgalmas kormányzási lehetőség, amit gyakorlatilag úgy is jelentünk, hogy a másik kifejezés ez a steer-by-wire, ugye ami arra utal...
Repülőgépeknél is van.
Igen, ugye ami arra utal, hogy nincs direkt fizikai, mechanikus kapcsolat, ugye a tengely és a kormánymű között, viszont ez egy többszörösen biztosított rendszer, mert fölbelül persze az a kérdés, hogy de mi van, hogyha...
Önálló elektronikája van egyébként.
Igen, és annak van még egy backup elektronikája is, tehát mi van akkor, ha elromlik az elektronika, akkor nem fogjuk tudni kormányozni az autót, merült fel a kérdés, szerencsére ez nem fenyeget. Megmondom őszintén, hogy nagyon érdekes volt, ugye ezt, mint említetted is, ez 25-ben érkezik.
Ez a megoldás.
Ez a megoldás az autóba. Nem a fejlesztés indokolja ezt egyébként, hanem a homologizáció. Tehát hosszabb, miután gyakorlatilag tényleg előzmény nélküli az autóiparban ez a megoldás, ezért egy hosszabb jóváhagyási folyamatot igényel. Illetve...
De te vezetted ezt az autót.
Vezettem, igen.
Számolj már belőle, hogy milyen élmény.
Én megmondom őszintén, hogy
féltél.
Nagyon szokatlan. Az első 10 perc az abszolút egy ilyen...
Halálfélelem.
Hát nem is halálfélelem, mert nyilván nem olyan magas sebességgel közlekedik az ember, de kicsit olyan volt, megmondom őszintén az érzés, mint amikor életem első autója az egy Skoda Formán volt, még nyilván nem szervókormány, és legalább akkora a különbség a hagyományos kormány és a szervókormány között, mint mondjuk a mostani általunk megszokott kormány és e között, tehát teljesen más az érzés, sokkal direktebb, sokkal apróbb mozdulatokkal, sokkal intenzívebben reagál az autó, tehát tényleg egyszer meg kell szokni. Megmondom őszintén, hogy még én hátra próbáltam tolatni az autóval, és nem nagyon tudtam egyenesen közlekedni vele először. De ez körülbelül tényleg 10 perc, míg az ember megszokja és ráhangolódik, és onnantól viszont egy elképesztő élmény, tehát sokkal direktebb, sokkal könnyebb, gyakorlatilag apró új mozdulatokkal tudjuk.
Tehát joystick jellege van, mint hogy a játék, a tévé játéknál,
igen, ugye? És
számítógépes játéknál.
Elképesztően kényelmessé válik. Ugye ez magas sebesség, mert nyilván a sebesség növelésével csökken ez a direktség, tehát nyilván az ez normál kormányoknál is már megszokott, hogy ugye...
Nagyobb sebességnél jobban ki kell téríteni a kormányt? Nem fordítva olyan inkább?
Nem, tehát nagyobb sebességnél egy picit, igen, tehát véletlenül se az legyen, hogy a nagy sebességnél már egy pici mozdulattal is...
Nagy utat tesz meg az autó, igen.
Így van, és akkor hirtelen elfordulunk. De nagyon érdekes. Viszont tényleg így ezzel a kormánnyal megérkezni a kanyarokba, szelni a hegyi utakat, egészen más. Tehát, hogy konkrétan tényleg egy más szintet képvisel.
150-160 fokot mozdul el, még csak 180 fokot sem. Tehát éppen csak billegteti az ember magát ezt a szarv kormányt.
Igen, igen, igen. Hozzáteszem, hogy itt most egyébként hallottam belső megbeszéléseket, ahol gondolkodnak azon, hogy 180 fokig engedjék ezt a kormányt, viszont nem indokolt. És ugye itt pont ezzel a 150-160 fokkal érhető el az, hogy nem kell kezet váltanunk, tehát amikor teljes sportot teszünk, gyakorlatilag tényleg, mintha egy repülőgép pilotái lennénk, úgy tudjuk irányítani az autót.
Most hagyományos kormánykerékkel lehet csak megrendelni nyilvánvalóan, és hogyha megtörténik a homologizáció, akkor érkeznek ezek a lehetőséggel felszerelt autók is, de maga a teljesítmény, a hajtás, azt gondolom, változatlan lesz.
Egyenre igen.
Az egy 64 kWh nettó akkumulátoros, ha jól tudom, amit egyébként maximum 150 kW-os teljesítményre lehet tölteni. És majdnem 400 volt, tehát 355 voltos maga a lakompak feszültsége.
Igen.
Ugye, és ami nagyon fontos még, hogy AC töltésre is van lehetőség, de csak 11 kilowattal. Tehát oda-haza egy fali dobozból tudjuk 7-8 óra alatt feltölteni az aksit.
Így van. Hát ugye itt a Lexusnak egyébként egy nagyon fontos üzenete, illetve a Toyota-nak és a Lexusnak egyaránt, hogy igyekszünk nem túl pakolni akkumulátorokkal az autót, hiszen az az elképzelésünk, hogy az a...
Nincs
az
két tonna, azt hiszem, hogy maximum igen, két tonna az igen. Egész, igen.
És az a filozófiánk, hogy jelenleg ugye még, és ez a tény, hogy jelenleg ugye limitált mennyiségben érhetőek el az akkumulátorok gyártásához szükséges források.
Ritka fémek,
litium, stb. És hogyha ugye veszünk egységnyi litiumot, különösen ez a szűk keresztmetszet, mind mennyiségben, mind árban. Egyrészt tény és való, hogy mondjuk egy litium bányának a megnyitás és a gyártás a zöldmezős beruházás keretében mondjuk a nullától a produktumig, az nagyban 6 évet vesz igénybe, 4-6 évet, míg egy akkumulátorgyár fölépítés az pedig mindössze 2-t, és egyre nincs pariban a kettő egymással, és döntenünk kell arról, hogy egységnyi litiumból egy darab akkumulátoros elektromos autót gyártsunk le, ami 100%-ban elektromosan közlekedik, 8 darab plug-in hibridet, ami mondjuk 80-100 kilométert tud megtenni elektromos, és utána hibridként közlekedik, vagy pedig 100 darab hibridet, pedig a városprogramban mondjuk 50-70%-ban elektromosan közlekedik, akkor rövid távon, illetve hát még középtávon, és az elkövetkező 10 évben a szélesebb körben, hogyha az elektrifikációt el akarjuk terjeszteni, akkor valószínűleg a hibrid egy praktikusabb megoldás, és azt igyekszünk sugallni, hogy akkor válaszol, és azt szeretnénk, hogy tudatosítanak az ügyfelek, hogy akkor válaszolnak akkumulátoros elektromos autót, hogyha ezt valóban ki is használják ezt a napig, mondjuk 400 km-es hatótávot rendszeresen.
Visszatérve a Lexus RZ-re, végül is itt 96 cellát sikerült megtölteni litiummal, hiszen 96 cellából áll az akkumulátor csomag. Ennek a teljesítménye 435-440 km elegendő 18 centis kerékkel, és a 20-szoros centis szolos kerékkel, és a 20 szolos kerékkel pedig kevesebb, 395-407 kilométeres a hatótáv, a gyártó szerint ez az optimális esetet veszi figyelembe. Igen, miért függ egyébként a kerékmérettől?
Gyakorlatilag ugye a magasabb kerék egy kicsit nagyobb, tehát nagyobb átmérő kerék egy kicsit nagyobb légellenállást produkál, és gyakorlatilag ennyi azok csupán. Nyilván látványosabb egyébként a nagyobb átmérő kerékkel, szerintem a legtöbben azzal fogják választani, olyan nagyon sokat nem veszítenek ugye a hatótávból, de hogyha valaki abszolút optimalizálni szeretné, akkor viszont 18
szorosat elől megfersen, hátul több lengőkörös, korszerű futóművet kapott ugye a hajtáslánc, ami nagyon érdekes, hogy a két villanymotor megoszlása hogy néz ki. Az első villanymotor 150, a hátsó 80 kW-os teljesítményű. Így együtt 230 kW-ot tud a két rendszer, azaz 313 lóerős összteljesítmény. Ez egyébként egy bitangerős autó így ezzel a megoldással, és ha jól tudom, miután négy kerékhajtásról beszélünk, kerekenként is képes az autó szabályozni a nyomatékot.
Így van, és hogyha most belegondolok, hogy ebben a méretben az a 313 lóerő hát egy elektromos nyomottékkel mit tud, az tényleg egy brutális teljesítmény. Hozzáteszem, hogy mondjuk az NX-nek, ugye az egyik kisebb modellünknek a plug-in hibrid változata hasonló teljesítményt tud, de más az, amikor egy hibrid rendszer adja le, és más, amikor pedig teljesen elektromos adja le ugyanezt a teljesítményt.
5,3 másodperces gyorsulás. 5, igen, egész. Igen. Nem emlékszem rá, ezelőtt 20 évvel még azt mondtuk, hogy a Porsche az 5-2-t megy, és elájultunk a gyorsulásától.
Igen, és gyakorlatilag, hogyha megnézzük például a valamelyik ilyen kisméretű hatchbacket, tehát mondjuk akár a GL Yaris-t, az is ilyen 5,9 körüli gyorsulást tud, tehát hogy igazából...
Ez két tonnával tudja azt, mint az 800 kilóval.
Igen, tehát egy hihetetlen élményt tud hozni. Nyilván nem ez a kategória, nem ez a szegmens az, ahol az emberek lámpától lámpáig akarnak gyorsulni, viszont nyilvánvalóan egy előzés során azért nagyon jól tud jönni ez a teljesítmény.
Teljes értékű az autó, egyébként miután mentél vele kipróbálhattad, tehát minden szempontból kényelmes, hatalmas bertér, jól pakolható csomagtere.
Abszolút egy tágas csomagtérrel rendelkezik, úgyhogy igazából, hogyha valaki ugye tényleg mindenáron akkumulátoros elektromos autót szeretne választani, akkor egy nagyméretű SUV-ként is megállja a helyét, tehát akár még egy RX-ben gondolkodna retileg, de azt mondja, hogy kevés neki, bár ez meglepő volna, de ha kevés neki, az a három meghajtás opció, ugye a standard hibrid, a teljesítmény hibrid, vagy a plug-in hibrid, és mindenképpen akkumulátoros autóval szeretne közlekedni, még ő sem fog csalódni, hogyha egy picivel kisebb méretben, de az RZ-ben nála.
De a tengelytáv az önmagáért beszél, hiszen ott kell lennie lábtérnek, fejtérnek hátul is, hiszen majdnem 2,9 méteres a tengelytáv.
Abszolút, ez nagyon-nagyon tágas, tehát tényleg én még nem vagyok egy nagyon magas ember, tehát magam 175 centivel, de ahogy szokták mondani az újságírók, ugye magam mögött nagyon-nagyon kényelmesen gazdagon elférhetett, konkrétan kinyújtott lábakkal.
Tehát a második elektromos Lexus megérkezik hamarosan. Mikor lehet először megrendelni, mikor kerülnek az első modellek a szalonokba?
Most már rendelhető az autó, viszont az tény és való, hogy a norvég piac elég komoly allokációt kapott be, a skandináv piac, tehát olyan nagyon óriási volumenekre így az első egy-két évben nem kell számítani, tehát valószínűleg hamarabb fogják elkapkodni, mint amennyit az első évben tudunk belőle szállítani. Ugye Magyarországon most Budapesten 2 Lexus bemutatóterem van, illetve Szegeden, Debrecenben, Monoron van egy, tehát összesen 5 Lexus bemutatóterem, ott mindegyikben meg fogják tudni tekinteni az autót éliben az ügyfelek, ki tudják próbálni, és tudnak el az alapján rendelni, viszont tényleg szűkös még az allokáció belőle, úgyhogy nagyobb volumen értékesítést inkább majd a következő évtől várunk belőle.
De lesz magyarországi
piac. Lesz, abszolút, igen, rendelhető.
Elszaladt az időnk, még gondoltam, hogy néhány mondatot azért ejtünk az új Corollának a bemutatójáról is, hiszen egy időközi ráncfervárás kapott a kocsi, most már másodszor egyébként, de hát ezt már nem jut rá időnk, majd jövő héten visszatérünk. Egyet tudok mondani, hogy az 53 millió darabban eddig eladott a világ legnagyobb számra eladott autó, immár a második ránc felvaráson át esve az ötödik generációs legújabb hibrid hajtásláncot kapta meg. Erről mindenképpen jövő héten beszélnünk kellene.
Örömmel.
Köszönöm, hogy itt voltál. Önök Varga Zsombort, a Lexus magyarországi kommunikációs igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádió köré ugyanebben az időben. Viszont hallásra.